Jó napot kívánok, Stúver Andrea vagyok, ez az Ahol hely van színházi belépő című műsor a Rádió Q-n, ahol ma Kovács Lajos a vendégem. Amikor én megjöttem ide, előbb jöttem, mert nem vagyok egy késős típus, inkább elővős típus vagyok, és akkor te már itt voltál lent a házban, és a portás nénivel beszélgettél, aki azt mondta, hogy de jót beszélgettünk. És én valahogy úgy érzem, hogy ez jellemző rád. Hogy bemész valahova, ott van egy ismeretlen ember, egy kedves hölgy, aki a munkáját végzi, és akkor ti egymásra találtok hamar beszélgetésileg. Ilyen barátságos, nyitott ember Kovács Lajos?
Többször megkérdezték tőlem, hogy miért nem jár a kocsival, autóval. Az volt a válaszom, hogy hát az autóban én csak esetleg a visszapillantó tükörben tudok magammal beszélni, és onnan tudom nézni ezt az arcot, ami ugye itt van most éppen előtted. Még nem a vonaton és a buszon kommunikálni tudok, beszélni. Tehát olyan emberekkel, akik most éppen egy olyan emberrel beszéltem, aki Svédország, Norvégiában dolgozik. És elmondott egy-két dolgot. Vagy beszélek számítógépkezelőkkel, vagy egyszerű paraszt emberekkel. Tehát én nekem alapvetően és meghatározóan a kommunikáció a lételemem. Tehát megbeszélni valakivel bármit. Mert hiszen én honnan tudnám, hogyha beülök a vonatba, hogy kivel fogok találkozni, és tehát a beüléstől kezdve elkezdjük beszélgetni, vagy valamivel később, és kifogyhatatlan a tárgy.
Te kezded a beszélgetést? Te kezdeményezed?
Jó kérdés. Általában ők, de én nagyon készségesen kivárom, és készségesen válaszolok. De tudok várni. Ez a pályámon is jó néhányszor előfordult. Volt, amikor egy évig nem tudtam beszélni, mert például Miskolcon egy másfél literes kólás üveggel fejbe vágtak, és elveszítettem a beszélőképességemet. És az nagyon rossz volt, mert ugye nem volt kommunikáció, hát nem dadogtam meg egyáltalán bizonyos szavakat. Például az, hogy elnéptelenedett, nem tudtam kimondani, tehát akkor elmentem a lovakhoz, nyírtasra. És akkor a lovak megtanítottak fél év alatt beszélni. Tehát a vonaton és a buszon papokkal beszéltem, úgynevezett egyszerű emberekkel. André, én hozzáteszem azt, hogy ez még 20 évvel ezelőtt nem így volt. Akkor felszálltak Gyomán, Mezőtúron, Szolnokon, és jöttek Pestre, és volt büfékocsi. Vágni lehetett a füstöt, és ment a sör, és a dialógus, a párbeszéd. Most, ha felszállok, az már jó ideje, azok az emberek már nincsenek ott. Nem tudom, hogy hol vannak. Ez úgy érdekelne. Ha megadták volna annak idején a címüket, Becúra utánok mennék, hogy mi van veletek. Tehát hiányoznak. Most többnyire üres vonatok vannak, kivéve a pénteket és a pénteket, amikor mennek a gyerekek haza az egyetemről. Velük nem igazán beszélek, ők inkább úgy figyelnek, és akkor megszólalnak, hogy nem maga játszotta az Argót, az Argó egyet, és mi lesz az Argó kettővel, és akkor így elindul egy beszélgetés, és akkor is elkezdem kérdezni, hogy ti hova jártok, hány évesek vagytok, vannak-e szüleitek, hol laktok. Azt nem, hogy hogyan gondolkodtok, mert az már egy, az nem vonat téma, de a válaszaikból mindig kiérzem azt, hogy őszinték velem, őszinte a figyelmük nekem is ő irányukban. Tehát én Én, nekem az édesanyám még annak idején azt mondta, amikor még kisrác voltam, hogy édes kisfiam, két dolgot mondok. Az egyik az, hogy a víztől és a nőktől óvakodj, mondta. Ez a víztől óvakodás, ez azért volt neki fontos, mert én Bártaszékről, mert bártaszéki srác vagyok. A Dunán keresztül vitt Bajára a vonat, és ott a Duna, ugye. És attól félt mindig, hogy az osztálytársaimmal lemegyek úszni, és belefulladok, pedig tudtam úszni. Az anyai féltés. Hát az, hogy miért mondta, hogy a nőktől is óvakodjak, azt nem tudom a mai napig.
Mire gondolhatott? Tessék? Mire gondolhatott?
Hát az ember többnyire magából indul ki. Nem akarom őt Isten nyugosztalja kritikával illetni, de vagy véleményezni, hogy mitől óvhatott? Azt kérdezted.
Igen,
Anna.
Igen.
Ez nyilván az ő magánéleti, tehát rendjéből, vagy rendetlenségéből, vagy
élésből vagy pedig a te ismeretedből.
Vagy pedig az én ismeretemből. Mert én nagyon félénk, magányos gyerek voltam. A Tivoli, ugye Bátaszéken, a nagy hatalmas erdő. Ott bolyongtam a föld a mecsek nyúlványain, amik ugye Bártaszéket körülölelik, egyedül síztem, egyedül korcsolyáztam. Tehát egy mutatni, bár nem neveltek sohasem a szüleim, én egyetlen karácsonyra nem emlékszem. Rendkívüli szegénység volt, ők vasutasok voltak egyébként 45 évig, és egy irodába dolgoztak még ráadásul, úgy volt kiírva az ajtóra, hogy seg.hív. Ez a segédhivatal. Néha kimentem hozzájuk, aztán kiültem oda a peronra is, és hallgattam az akkor még operetteket, amik ott szóltak. A pályaudvaron olyan békesség volt bennem, olyan nyugalom, és mentem ebbe. Emlékszem még arra is, hogy amikor tavasz volt, meg nyár, és mentem a templom felé a pályod a futóedzéseimről, olyan lanycél fújt meg, mint egy testvér, mint a legjobb testvér. Tehát én ilyen fuvalatokra emlékszem. A Tivoliban ilyen, ahogy a nap beszűrődött, ez egy hatalmas erdő, beszűrődött a kelő napfény, és ott a siklók eltűntek, megvillantak. Tehát tulajdonképpen nem az ártatlanság kora volt ez, talán egy ilyen film is, hanem a csönd világa, hogy mi lesz, arra nem gondoltam, mert minden sejtem át volt itatva. Egy nagyon érzéki és érzékeny várakozással. Ahogy és kíváncsisággal, rettentően kíváncsi voltam, mindenre kíváncsi voltam, hogy ez miért van, hogy az miért van, hogy ki az a hölgy, aki ott megy esténként, kiderült, hogy a falu ugye micsodája, és akkor azon gondolkodtam, hogy ez vajon mit jelenthet? És néztem, hogy illeg, billeg, és megy a nagy 91 méteres templom tövében, és hogy ez hogy van. Tehát én nagyon-nagyon kíváncsi voltam, nagyon kíváncsi gyerek voltam, de közben rendkívül jó. Emlékszem, hogy rendkívül jó voltam. Ez miben nyilvánult meg, hogy a kezemet illedelmesen hátratettem a padba, rendesen fölkészültem, soha senkit nem bántottam. Emlékszem, egy esetre kosaraztunk, és valami történt, és egy kollégám odajött, játszótársam, és közvetlen közelről az arcomba vágta a labdát. Soha nem felejtem el, hogy az arcomba vágtak egy labdát. Miért? Hát ez nem sokáig tartott, mert jött a középiskola, ott már ötkor kelni kellett menni, a gimiben délután hazaértem, nem tudom, 5:20-kor, és akkor azonnal ki a futópályára, és róttam a köröket, és nagyszerű eredményeket értem el olyan 5-6 éven belül. 11-et tudtam 100-on. Egy nagyszerű edzőm volt, de lehetett volna az jobb is. Vasárnaponként mentünk versenyekre, vittük a gerejt, a diszkoszt, a futócipőket. Akkor még filmázás volt egy futócipő, de azért csak mentünk, és emlékszem, akkor úgy izgalom volt bennem a 100, meg a 200, meg a 400 rajtánál, hogy én néztem a srácokon, és láttam, hogy kitűnő alkatok, és kitűnő futóalkatok, és hogy ezek között mit fogok csinálni. És gyakorta legyőztem őket, akiket úgy csodáltam. És nem is csodáltam, hanem úgy néztem, hogy őket nem lehet legyőzni. És amikor a rajt elindult, remekül rajtoltam, mert olyan az alkatom, akkor megvertem őket, és akkor is csodálkoztam, hogy ez hogyan lehetett. Hát a sok edzésnek köszönhetően. És abban az időben egy kiugrási lehetőségünk volt, már hogy nekem, ott Bátaszéken, a 4-5 ezer fős kisközségben, ami az egész életemet meghatározta, hogy sportolj, és ott tűnj ki. Hát ki is tűntem, de aztán jött a gimnázium.
Enyhe vágyat és nosztalgiát érzek a hangodban, hogy te tulajdonképpen egy nagyszabású sportkarriert inkább szerettél volna?
Nem.
Olimpiai bajnoknak nem. Lenni, nem?
Nem.
Atlétikában.
És edzettem, és futottam az edzőm segítségével. Tehát én ugyan jelentkeztem a testnevelési főiskolára, de nem mentem el felvételizni. Az orvosi jelentkeztem Pécsre, de szó nélkül kivágtak, és akkor elmentem a színművészeti főiskolára, hiszen rengeteg szavaló versenyt nyertem, ami jó magam is csodálkoztam, hogy mitől van az ujjaim begyében, vagy a szellememben, vagy az érzékszerveimben a vers utáni vágy. Tehát, hogy azt megosszam, azt az élményt, amit én a vers olvasása közben átéltem, és ezt megosztottam számtalanszor általános iskolába, középiskolába. Szavaló verseik tömkelegét nyertem. Ráadásul anyám még egy 100-tagú MÁV kórus tagjai voltak, tehát engem is kis majdhogy nem több, mint csecsemőt, de kevesebbet, mint mondjuk egy 12 évest, lefektettek hátulra a padra, hogy te aludjél, a 100-tagú MÁV kórus hetente 3-szor próbált, és nem akármiket. Verdit próbáltak. Verdit. Tehát ez egy nagyon híres kurus volt, és akkor én ott nyilván alva hallottam ezeket a dallamokat. Néha felültött, föltettem a fejemet, és hallottam a dalt. Láttam a karmestert, hogy vezényel. És utána éreztem az apám kicsit izzadt testét, hiszen meleg teremben dolgoztak, ahogy karjába vesz és visz haza. Itt van az orromban az illata apának. Nem sokat foglalkoztak velem, szinte semmit. Szerelem gyerek voltam, hiszen a bátyám, aki az közgazdaságtudományi egyetemen professzor volt, vagy 30 évig, a bátyám 13 évvel idősebb volt. És akkor, amikor édesapám hazajött a frontról, haza pucolt abban mínusz 20-ba, akkor bevitték a tetvetlenítőbe, Szekszárdon, és anyám bemászott hozzá. Na hát, nagyon udvariatlanul fogalmazva, vagy rosszul fogalmazva, hát most ennek a gyümölcse vagyok, én ennek a tetvetlenítő szerelemnek. És akkor segédbátyám, akkor, amikor én hasnyálmirigyel feküdtem az Attila 31 alatt, akkor ő akkor ő haldoklott. Tehát tulajdonképp, és én ezt nem tudtam. Tehát két kovács haldoklott akkor navasnyálmirigyemmel, ami három ízben halálossá válhatott volna, ez 8 éve volt, de nem haltam meg. Amikor először mentem a főiskolára, akkor az, szóval fölmenni egy ilyen helyről, egy ilyen békés helyről, csöndes helyről, ahol csönd van, ahol fantáziálhatsz, ahol futhatsz, ahol nagy levegőket szívhatsz, télen sízhetsz. Fölmentem az első felvételire, emlékszem, és rengetegen voltak, és gyönyörű lányok voltak, gyönyörű fiúk. Csak néztem a padon, hogy Jézusom, pedig hát megtanultam a 12 verset, a monológot, a dalt, és elmentek a tanárok ott olyan jó kis pacsuli szaggal, de olyan minőségével, mondtam, hogy itten ez nem megy. Bementem a szobába, és minden távol volt, nem volt megfogható, nem volt semmi se tárgyszerű, konkrét. Valahogy az a régi visszajött, és nyilván azt kívánta a szervezetem, de itt nem lehetett, itt el kellett mondani a verset, kiküldtek, nem is vettek föl. Másnap jött egy távirat, hogy gyere Lajoskám föl hozzám, egy évig itt fogsz lakni, több lehetőséget nem kapsz. Ratyó, kemény közgazdász, hanem három mondatot szólt hozzám egy év alatt. Emlékszem az egyik versről, hogy a Mama című versben, hogy annyit mondott, hogy ült egy kicsit a félhomályban. Nem ecsém. Ült egy kicsit a félhomályban. Mert hogy folytatom, ezt úgy értem, hogy nincs sok ideje, hajtani kell tovább. Tehát ilyen 3-4 ilyen apró dolgot, és a kasságot adta még a kezembe, így ezt olvast, a kőkemény kasság Lajost. Olvasgattam is rendesen. Péterre laktam, aki a Kovács Gerzsóban, Péter, aki az unokaöcsém, aki a Transdance-nak a vezetője, akit mindig nagy örömmel látok, ő vele laktam egy szobába. Kis szőke srác volt, és a fene gondolta, hogy ő látva a táncait, hogy ilyen nyilván a bátyám segítségével, aki hatalmas intellektus volt, tényleg hatalmas ez.
Lehet, hogy ő is azt gondolta, hogy a fene se gondolta volna, hogy a Lajosból meg ilyen színész lesz.
A Sándor?
Az unokaöcs.
Hát akkor még nagyon kicsi volt. Hogyan gondoltam, hogy, az, hogy most?
Hogy igen, hogy azt gondolom.
Nem tudom, ő nem nyilatkozik.
Most akkor így ott zárom ezt a sort, hogy egy év múlva fölvettek, és Ádám Otto osztályba jártál, és ott végeztél.
Igen.
Vajon azt te tudtad-e, vagy elmondta-e, vagy tudjuk-e, hogy Ádám Otto mit gondolt erről a bátaszéki fiúról, akinek kinövendéke volt? Bocsátott ő téged útra valamivel, vagy hogy látott téged, mit prognosztizált? Akkor az neki egy művészileg egy jó korszaka volt, még mondjuk így, hogy még akkor,
nagyon,
ugye?
Nagyon. Hát volt, hogy mert kispolgárokat próbálták, ült széken föl a lába, és néha mondott valamit a Pécsi Sándornak. Nem tudom. Szóval, és láttam ezeket az embereket, mondom, hát ebből én nem. Ezt én nem fogom tudni, ez lehetetlen, ez nem megy, mint hogy az Ádám Ottóra visszatérve, hogy mit gondolt, szerintem semmit, addig a pillanatig, amíg eljött az első óra, ahol 1000 gyakorlatokat kellett bemutatni. Hát én ugye 4-5 ezer fős kisközségben most egy sízést, vagy egy futást, vagy mi a francot, nem tudtam bemutatni. 15-en voltunk, akkor azt hiszem 1600 jelentkező volt, 15-öt vett fel az Otto, 3 év alatt 5-öt elbocsátott, elküldött, tehát 10-en végeztünk, 6 fiú és 4 lány. És ott ültünk, és én végignéztem őket, akik majdnem mind budapestiek voltak, és telefonáltak agyba főbe a helyzetgyakorlatba, hogy akkor itt a Pipacsba találkozunk, ekkor is ekkor, meg lejtették a táncot, mondom, meg mellettem ült a Szilvási Anna Mária, akit előző nap a Szélhámos nő című filmben néztem. Most meg itt ül mellettem az, akit az előző nap a Vászton láttam. Tehát vártam, hogy ők véget elmondja, a 14 ember megcsinálja a maga dolgát. Ez egyébként egy zenehallgatás volt, egy Csajkovszki. És arra kellett improzni, és telefonálni, meg nem tudom, hogy milyen zenét hallgatok, öregem, ezt hallgass, meg oda tették a mikrofont. Nem tették oda, még annyi fantáziájuk se volt. Annyi fantáziájuk se volt, hogy oda tegye, hogy most akkor, és kivártak engem. És akkor én odaültem az Ádám Ottó mellé. Föltette a Csajkovszkit, végighallgattam a Csajkovszkit, mindig így dermedten figyelt, hogy akkor most mi van? És akkor ott meg kérdezte, hát Lajos, ez, mi volt ez a hegye gyakorlat? Ilyenkor pengemódon jár az ember, hogy azt mondtam, hogy ami egyébként igaz is volt, hogy az volt a hegye gyakorlat tanárul, hogy én végighallgattam a zenét. És onnantól kezdve én olyan furcsa lettem a gyerekek számára. Ottó mégis szerethetett, hiszen ő alapította az osztályt, neki volt vétójoga ott a 13 vagy 18 ember között, hogy akkor ezt a gyereket fölvesszük. Nem sok mindent csináltam a főiskolán, volt egy gitárom, volt egy zeném, többnyire ezeket adtam elő a rostán. Tehát beült a Lajos is, gitározott is, énekelt, hogy reggel verre kelvén leesett az első pelyes ó, az utcán szágul, csingilingi csengő, kicsi szánkó, és ez lenyűgöző volt ezek szerint. Na, aztán jöttek a második év végén a keményebb dolgok, amikor már jeleneteket kellett megcsinálni. Ott nem hallottam kudarcot, ösztönösen éreztem, hogy ez az ember, akivel szemben állok, vagy lány, ez nekem mit mond, de én nem is inkább a mondatokat figyeltem, hanem azt, aki mondja. Ez olyan érdekes, hogy én, ha dolgozom, én nagyon megnézem azt, nem amit mondja, az majd mondja újra, hanem hogy milyen kontúrokkal bír, milyen mi sugárzik belőle. Tehát ezt figyeltem. És harmadik év végén történt egy trauma. Az egy kolléginával a Várrenni mesterségét csináltuk. Vizsga volt, harmadik év vizsga. Várrenni mestersége, és én beültek a Várkonyi osztály. Kovács Pista, Huszti Petya, ez a nagyszerű osztály, és én elkezdtem poéntírozni. Véget ért a jelet, az Ádám Ottó mindenkit kizavart, és vérvörösen elmondta, hogy Lajos, poéntíroz. Na, ismételjük meg a jelenetet, és ne poéntírozzon. Akkor éreztem, hogy hoppá, itt baj lehet. És akkor metrum stanca szerint megcsináltam a jelenetet. És akkor kaptam egy diplomát negyed év végén.
Itt most akkor hallgattunk egy kis zenét, és aztán folytatjuk.
Thank you.
Ahol hely van színházi belépő, ez a műsor, mely a rádió Kunszombat délután, Kovács Lajos a vendégem. Azt kell mondanom, hogy filmszínész vagy színházi színész, most összevonja a szemöldökét, hogy miért akarok ilyen különbségeket tenni.
Figyelek.
De az az igazság, hogy van, amikor ez összemosódik. Tehát van, akinél az ember nem tesz ilyen különbséget, és valahogy nálad mégis úgy érzem, hogy ez két külön pálya, amit befutottál a filmen és a színházban. A színházi pályád nagyon, nagyon gazdag, mind a kettő nagyon gazdag. Láttam, hogy nem tudom, 100 fölötti szerepet játszottál el a pályád során. És az is feltűnő, hogy milyen nagyon-nagyon sokszor dolgoztál a színházban Árkosi Árpáddal. Mégpedig nagyon sok és nagyon nagy hatalmas szerepet, és nagyon különböző szerteágazó karakterű szerepeket játszottál vele. Azon tűnődtem, hogy vajon ő ismert téged a legjobban, Árkosi Árpád, vagy pedig ő az, aki benned saját magából a legtöbbet lát, és ezért játszhatott
veled. És hogy saját magából a legtöbbet lát.
Hogy benned látja talán a legtöbbet saját magából, vagy mi ennek az oka, tehát hogy alakul ki egy ilyen nagyon masszív, nagyon-nagyon gazdag, hatalmas szerepekre kiterjedő, hosszantartó munkakapcsolat? Mindig ment valahova, vitt magával, Miskolc, Szeged, Debrecen, nagyon sokfelé dolgoztatok együtt.
Nem hiszem, hogy ő magát látta belém, nem. Azt hiszem, hogy jó, valami ilyesmit mondtál.
Igen, pedzegettem,
hogy
vagy.
A Bírszes Lacinál ez sokkal fokozottabban érvényesült. Vagy például a Pálistinél, hogy akkor úgy kellett öltöznöm a Hamletbe, ahogy ő egyéb iránt az utcán járt.
Aha.
Tehát annak dacára, hogy ott az a Hamlet, az inkább a Polóniuszról, a besugóról szólt, meg kell, hogy jegyezzem, amelyet a Nagy Zoltán barátom játszott nagyszerűen. Nem. Itt a Laci látta belém az ő problémáit leginkább. Egyébként nagyon jól mondtad, Andrea, hogy ezen gondolkodtam, hogy miért jutott nekem az első pillanattól kezdve, mondjuk a Békés Csabát leszámítva, mert rengeteg vonalas darab volt, nem lehetett mit csinálni, de a közönség nagyon szerette Lajost, mert ott is próbálgattam emberi módon játszani, még a legképtelenebb munkákat is.
Hát. Egyébként azt tudtad, hogy ez majd elmúlik, hogy 12 évet töltöttél Békés Csabán, és ilyenkor az ember idővel akkor azt látja, kisebb szerepek voltak, most a te kisebb-nagyobb szerepek, mindenféle mesedarab, zenés, mindent a világon játszottál, de volt kevés főszerepet játszottál, és akkor az ember nem hiszi azt 28 évesen, hogy most itt vagy itt megragad, és mindig ez lesz vele, vagy nem, ebből egyszer majd kijön. Majd mondjad most már, mondjad.
Ott én elkövettem egy nagy hibát szerintem az elején. Említettem, hogy talán tudod, hogy én jóval korábban, tehát én 5 órakor, ha heteskezés van, 4-kor, fél 5-kor, 5-kor már ben voltam a próbateremben Békés Csabán. Próbáltam is. Nem egyszer észrevettem, hogy nyikorog az ajtó. Oda kaptam az fejemet, mert gyakoroltam beszédtechnika, átgondoltam a szerepet, hogy akkor mit kell majd csinálni, és kinyitották az ajtót, és visszacsapták. És akkor én, amikor bementem 7 előtt 5 perccel, tehát kezdés előtt 10 perccel a színházba, vagy pontosabban a klubba, akkor ott láttam, hogy körbeülik a főszereplők. A főszereplők az asztalt így zsugáznak. És akkor én szóvá tettem, hogy gyerekek, ez így nem megy. Hát ez vagy egy vezető színésznő, néztem a nézőtérről, és aztán a második évenben történt, mondtam neki, hogy ne mutogass annyit. Állj meg a lábadon, és mondd el a szöveget. Innen lehet indítani. No, onnantól kezdve én egyre inkább kizáródtam.
Problémásnak találtak téged ott?
Hát ez probléma, hogy én szólok, hogy ne hadonászol annyit.
Hát neki
hogy merem én instruálni a vezető művésznőt. És én merem én a zsugázókat, akik a zsuga lecsapása után mennek be a színpadra. Hogy? Ez nekem, hát arra föl kell készülni. És akkor egyre jobban kiszorultam. És hát csináltam botrányokat, voltak kemény botrányok, akkor születek a gyerekeim, a Vanda és a Dávid, és engem a Zsámbéki akkor hívott Kaposvárra 4 vagy 5 év után, és útközben meggondoltam, hogy nem írom mégse alá. A Szabadság első napján próbálták. Ott volt a Vajda Dunyó barátom, ott volt a Revicki, tehát jó helyre kerültem volna. Elintette a szerződést a Gábor, és nem írtam alá. Mert akkor születek a gyerekeim, ott kellett lennem. Hát nem egyszer volt úgy, a tájakra elmentünk Békés Csabáról, elmentünk Telegerendásra, vagy Csorvásra, vagy Szentesre, és nem értem el az utolsó buszt, ami 10-20-kor indult, hanem volt úgy, hogy a kikanyarodó, Gyula felé kikanyarodó busz farát láttam. Állj meg, mondtam a vezetőnek, rohantam a buszra, reménytelen. És volt egy olyan 2 hetem például, mert én nem akartam a színészházba lakni, haza akartam menni. Mindig haza akartam menni. Mindig. Tűzön-vizen keresztül. Hogy gyalog stoppoltam, nem vettek fel mondjuk 11-től 2-ig, akkor elindultam gyalog. Ez, Andrea, ajánlom majd neked, hogyha majd gyalog megteszed ezt az utat, 3 órás nyugodt séta, vagy menés, erőteljesebb menés, 10 perc cigaretta szünettel. Tehát én haza akartam menni. haza akarta menni. Mi is volt a kérdés?
Itt a Békéscsaba 12 évről volt szó, de eleve innen az Árkosi Bérces színész-rendező kapcsolattól kanyarítottalak el, úgyhogy nyugodtan visszakanyarodhatunk.
Nagyon érdekes dolog ez, mert az, amit az elején elmondtam, hirtelen, már amikor a színházi munkákat kaptam, hirtelen a legnehezebb főszerepeket zúdították rám. Ez a Pálisti, Árkosi, később a Bérces, amikor már rendezővé avanzsált. Tehát olyan szerepeket, amik rendkívül próbára tettek. Tehát utána napokig, vagy egy napig nem igazán tudtam magamról. Nagyon nehéz, egy kis Jánost. Annak a diabolikusságát, annak a...
Sarkadi az oszlopos
simán. Szóval, hogy meghódítani egy hölgyet, ami képtelenség, de olyan szuggesztívnek kellett lenni, és ezt nem kamuból, meg játékból, hanem valóban. De hogy érezzem rajta, hogy megfogtam. Ez érződik a tekinteten, a testtartáson, a mozdulatokon. Tehát rengeteg ilyen főszerepet játszottam, ami aztán maradt is. Maradtak, ezek a szerepek maradtak. Legutóbb a Vaknyugat volt, de abban egy kicsit fáradt voltam. De ez nem gond. Hát, Istenem.
Hallgatunk megint egy kis zenét, és folytatjuk.
Aria serena dopo una tempesta, per l'aria fresca para già una festa. Che bella cosa una giornata sole. Ma
színházi belépő, ezt a műsort hallják a Rádió Q-n, Kovács Lajos a vendégem, Csalóczki Zsolt a hangmérnök kollégám, én Stuber Andrea vagyok. Iszonyú sok kérdést írtam én ide össze, de látom, hogy egyáltalán nem kell téged kérdezni, mert az a legjobb, hogyha saját gondolataid mentén haladsz. Ez szerintem a sorvezetőnek jó. Lássuk, akkor miről beszélgethetnénk még, hogy miről mesélsz most döbbentenés rá. Jó, rendben van. Ezt itt feszegethet nénk egy kicsit ezt a filmszínészi és színházi munka és karrier közötti különbséget. Hogy vannak, akik úgy gondolják, hogy neked a film az igazi tereped, mert a színház az túl mechanikus, ott reprodukálni kell, ott minden este lehetőleg ugyanazt kell nyújtani, és hogy az ellentmondata egész impulzivitásodnak, a habitusodnak. Mit gondolsz erről? Nagyon ráncolja a homlokát, de milyen meggondol mindent, amit mondani akar, ez azért van. Ezt én úgy látom.
Az én drága jó Kovács Zsolt barátom, kaposvári színész, aki akkor, amikor én Békés Csabában voltam, akkor oda szerződött Debrecenből. Akkor ő Kovács Lajos volt, tehát két Kovács Lajos volt a pályán. És akkor ő Zsoltra módosított a fiatalsága jogán, a fiatalapsága jogán. Ő ajánlotta fel, hogy legyen Zsolt, én meg maradjak a Kovács Lajos. A Zsoltnak egyik írását olvastam, ő neki, most így kell mondom, hogy direkte boldoggá tette, hogy bár én az oszlopokon álló szerepeket, tehát amiket feloszloposítottam, megcsináltam, de nem lehettem minden nap más, vagyis ugyanaz, lehetetlen. És ez ő szerinte nagyon jó volt, mert próbára tette őt. Tehát új neki feszüléseket kellett neki tenni az én improvizációm, vagy más hangulatom, vagy ötleteimre. Tehát ez ő tűzbe tartotta. De ő volt az egyetlen, egyébként az egyik legjobb magyar színész, a Lajos, a Zsolt. Most dolgoztam vele, látom, mit csinál, hát meg egy elemző próbán voltam vele, hát nagyon...
Most itt lengetjük a kalapjainkat.
Igen.
Kovács Zsolt előtt.
Hát.
Szimbolikusan.
Hát a Zsolt egy csodálatos. Szerintem azok voltak elégedettek, akik, vagy elégedetlenek, akik szerették úgy nem letudni az előadást, hanem úgy megtudni az előadást, hogy akkor ez olyannak kell lenni, mint tegnap volt, meg mindig van, az örökké valóságnak van, ez 10 000 év múlva is így lesz. Én nem. Én minden este, hangsúlyozom, korábban bementem, 2-3 órával is, átgondoltam, tehát pontos voltam, de amikor bementem a színpadra, úgy beléptem valami ajtón, vagy esőbe, akkor, mint hogyha először láttam volna ezt az egész bulit. És akkor hiába próbáltam el a darabot, tudtam, hogy mit kell csinálnom, de minden mondatnál jött a gondolatom, és az másképp intonálódott a beszédemben. Vagy másképp tettem le egy poharat. Vagy másképp néztem. Vagy másképp fordultam. Hát ez Jimmy Deannek nagy hatása volt rám. Ő a mai napig nekem a nagy tanítóm. Nagyon sok mesterségóráról megszöktem. És volt úgy, hogy naponta megnéztem 3-szor a Jimmy Deant. Akkor fedeztem fel. Mondom, ez lehetetlen. Hova járok én? Főiskolára? De amikor itt ez a gyerek maga, az egész. Hát úgy értem ezt, hogy teljesen szabálytalan. De hát dadogott például, mert dadogni. Aritmetikusak voltak a mozdulatai. Hát én abból a békéből kijövet kaptam egy ilyen megfelelési kényszert, amit nem akartam elfogadni. És amikor a Jean Dean-t megláttam, akkor ez megerősített, hogy légy önmagad, és ne játsszál, hanem létezzél. Én százszor láttam az Édentől keletrét, százszor. Volt úgy mondom olyan nap, hogy háromszor, és végig zokogtam, mert nem hittem a szememnek, hogy itt van az, aki engem tanít. Tehát én ezért van nálam a honlapom sok Jimmy Dean, mert nem tudok, halálomig nem fogok tudni megszabadulni tőle. Jelzem, hogy Magyarországon is vannak nagyszerű színészek, nagyszerűek. Hát ismerem őket, tudom, de és becsülöm őket, becsülöm. De hát engedjék meg nekem, hogy most ne róluk beszéljek, hanem mert ők úgy is tudják, hogy mennyire becsülöm őket, hiszen nap mint nap találkozom velük, vagy időnként. De hát Dean tanított engem meg a főiskola helyett arra, hogy mi az, hogy szabadság, mi az, hogy tetőtől talpig éld át a szerepedet. Ezért sokat gondolkodtam, hogy ez mit jelent. Na most, hogy az ember tetőtől talpig átéli a szerepét, az nagyon nehéz. És lehet, hogy ezekben a előadásokra való változásnak ez is az oka. Mert nem mindig tudott tetőtől talpig átélni a szerepet, és akkor maradnak hiátusok, rések. Nem mindig tudod azt nyújtani. Neki még az előző estén intonált magatartásodnak, és egy láthatatlan kéz elhessint, hogy nem, csináljunk mást. De tulajdonképpen a dolog ugyanarról szól. De más, azt nem szeretem mondani, hogy eszköz. Más belső intuíciókkal. Ezért elég sok bírálat ért a pályám során, de hát én ettől nem tágítottam sohasem.
Akkor egy hosszú széria a színházban, hogyha volt ilyenben részed, az neked barát vagy ellenség?
Barát, mert újra tudom, minden nap örömet ad az, hogy megvan az alap, de azon belül lehetek bármi. Tehát bármi, mert enyém a szerep, de azon kívül, de amellett én lehetek váratlan, a magam számára is, és egyáltalán. Tehát nekem nem volt kínzó a közel 50 Hamlet, sőt, hát voltak nagyon rossz előadások részemről, nagy szufla kell hozzá, és nagy tudat. Tehát én nem, nekem a Mel Gibson Hamletje tetszett nagyon a Mel Gibsonét, nem tudom, láttad, de hát a csizmás. Holott tisztában voltam az inökén, Szomfonoszki, vagy a Lajos Olivier, vagy a többiek, és mégis nagyon sok mindent nem láttam, de a Mel Gibsoni az úgy megcsípett, az ott ragasztott. Az olyan vagány mai gyerek volt. Olyan vagány mai gyerek, és nem vacak volt.
Azt mondta Bérces, vagy írta valahol, Bérces László többszörös rendezőt, hogy te a próbán még sokkal jobb vagy, mint előadáson. Ebben van valami? Ez így van vajon? Vagy te nem így érzed? A bizonyos szempontból ez logikus lenne, hogyha azt élvezed igazán, hogy mindig kicsit másképp legyen.
Ez így logikus, de hát meg rá a feleletet. Tehát engem a közönség vonz, tehát nem taszít meg attól, nem tojom össze magam meg, hogy sőt, az szokott lenni, hogy én akkor egy kicsit ráteszek. Szóval, hogy a próbákon ott elsomálkodok, ott elvakarózok meg, hogy elnézegetem, hogy mit csinálnak a gyerekek, rájuk nagyon figyelek. Hunyára, hogy nagyon figyeltem, tőle sok mindent tanultam. Én egyet nem szeretek, az valóban nem szeretek, hanem bírom. Ha nagyon térérzékeny vagyok, térérzékeny, ezt én találtam ki. Tehát, hogyha én a színpadon ott, ahol éppen vagyok, kipróbálok egy darabot is, akkor azt én nem szeretem átvinni más térbe. Ha nekem van egy kollégám, akivel az eredeti helyszínen két lépést kellett felé tennem, és ott meg ötöt, az engem megzavar. Mert az, amit én nem kipróbáltam, amit én megéltem a korábbi előadáson, nyúlnék felé, hogy akkor most megemelem a hangom, akkor az hamis, az rossz, tehát én térragaszkodó vagyok. Térérzékeny. Lehet, hogy a Laci ezeket látta, hogy próbál jobb, de voltak jó előadások is, meg voltak rosszak is. Hát Istenem, Istenem, ez ez tudatos, ez nem nevezem tudatos kérdésnek, mert nem tudatosan vagyok én gyengébb, hanem a szervezetem az olyan, mint egy ilyen nagy begyűjtő. Ilyen nagy begyűjtő. Tehát, hogyha nekem egy órával ezelőtt azt mondják, hogy akkor az engem kibillent, megváltoztat picit vagy jobban, tehát akkor azt ki kell zárni. Tehát nekem mindig füldugóval kéne járnom, de az még nem jó, egészségterket. Tehát kell hallanom. Tehát a terek, és az, hogy ezt tudom, hogy baromi nagy a felelősség tudat bennem. Tehát a felelősség, hogy én valakikért, valakiért itt vagyok, nekik kell adnom magam. És lehet, hogy ez néha begátol. Nem olyan sokszor, de előfordult. Lehet, hogy erre gondolt a Bérces, hogy próbán ott vannak a lányok, meg a próbánkor sem vagyok mindig jó, a fenét. Van, amikor dobom a próbát, meg nem jut eszembe semmi, akkor csak ülök. De van, amikor elkezdek a magam hangján beszélni, természetesen, és a magam természetességével, ez nagyon fontos, létezem a próbán vagy a színpadon, akkor azok általában lenyűgöző pillanatok szoktak lenni.
Az időnk eléggé elszaladt, igen, de még akkor az mindenképpen szeretném akkor azzal befejezni, hogy a napokban voltál 70 éves, Isten éltessen téged, szép születésnap alkalmából, és hogy vajon mit kívánhatnunk, te mit kívánsz magadnak, gondoltál-e valamit ennek kapcsán, hogy 70 év, mit szeretnél, mire gondolsz vissza? Tehát, hogy így a 70-nél az ember csak megáll egy pillanatra és gondol valamit.
Nem, én örök lázadó maradok valójában. Tehát
ez... Te mondjuk azt gondolod, hogy ez már a 71.
gombat. Ja, erre gondolsz.
Nagy valami.
Nem erre gondolok. Valami riportban mondtam valamikor egyszer, és ez nem szégyen ezt megismételni, hogy én nem kívánok mást, magamnak se pénz, se posztót, hanem tapasztalatokat, kíváncsiságomtól űzve, hogy az eszköztelenségem, hogy az minél több eszközt szerezek ezzel, hogy az eszköztelenségemet, mert én erre törekszem, ezekkel gazdagítsam. Az embereknek pedig azt kívánom, hogy most már álljanak, szóval vegyenek fel egy dialógust. Hát dialógus, hát most én kicsiben mondjam azt, hogy vonaton utazom, az dialógus, az közöttük levés, dialógus, a szomszédjukkal törődjenek, a másik emberrel törődjenek, Kósának van egy ilyen filmje, a másik ember. Hát az a fontos, a másik ember. Én azt kívánom, hogy kommunikáljanak, az Isten szent szerelmére, kommunikáljanak, forduljanak egymás felé. Ezt kívánom.
Hát akkor ezzel a kívánsággal búcsúzunk el ezen a héten a hallgatóktól. Kovács Lajos volt ma a vendégem. Köszönöm szépen, hogy eljöttél.
Nagyon megtiszteltél. Köszönöm szépen.
Ez volt az Ahol Hely Van. Hallgassanak bennünket jövő héten is. Viszont hallásra.